Ma a Biblia utolsó könyvéből, a Jelenések könyvéből fogok olvasni, ezt választottam a kijelölt igék közül, melyek összefüggnek, de ez önmagában is nagyon szép és bátorító gondolatokat tartalmaz. A 19. fejezetben olvassuk ezt a 6-tól a 10. versig ezt a részt, fennállva hallgassuk meg. És hallottam valami nagy sokaság hangját, mely mintha nagy vizek zúgása és erős mennydörgés hangja volna. Halleluja, mert uralkodik az Úr, a mi Istenünk, a mindenható. Örüljünk és újjongjunk és dicsőítsük őt, mert eljött a bárány mennyegzője, felkészült mennyasszonya, és megadatott neki, hogy felöltözzék fényes, tiszta gyolcsba. Ez a gyolcs a szentek igaz cselekedeteit jelenti. Így szólt hozzám, írd meg, boldogok, akik hivatalosak a bárány mennyegzőjének vacsorájára. Ezt is mondta nekem, ezek az Isten igaz igéi. És leborultam a lába elé, hogy imádjam őt, de ő így szólt hozzám, vigyázz, ne tedd, szolgatársad vagyok, és testvéreidé is, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele. Az Istent imádd, mert a Jézusról való bizonyságtétel a prófétaság lelke. Foglaljuk el a helyünket. Nem véletlenül került a Jelenések könyve a Biblia legutolsó könyve helyére, illetve legutolsó könyve ez, mert meg akarja még egyszer ismételni János azt, amit már leírtak a tanítványok, az apostolok, hogy Jézus Krisztus Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit, és hogy ez az áldozat, amit Jézus hozott, ez nem csak itt a földön érvényes, és nem csak itt a földön gyönyörködhetünk benne, hanem a mennyországban is mindenki ebben gyönyörködik, amit Jézus tett értünk, mint bárány. És János azért írta le ezt a Jelenések könyvét, így nevezzük el, nevezték el ezt a könyvet, bár volt más neve is, de mégis így került a Bibliába, hogy a Jelenések könyve, úgy is hívták, hogy az apokalipszis, ami azt jelenti, hogy a kijelentés, ami a legutolsó, amitől már más kijelentés nem lesz, ami magába foglalja ennek az emberi történetnek, az emberiség történetének a legvégét. És János azért írt ezt az apokalipszist, ezt a végidőkről, illetve a mennyországról való látomásait, mert ez adatott neki. Üldözték őt, mint Jézus tanítványát, és elüldözték, száműzték őt egy szigetre, egy kis félszigetre, pontosabban Patmos szigetére, az Égei tenger egy kis félszigete ez, ahol kemény munkát végzett, bányában dolgozott más üldözöttekkel, politikai üldözöttekkel, más keresztényekkel is, akiket ekkor már üldöztek. És Jánosnak úgy gondoljuk azért adattak ezek a látomások, ezek a kijelentések, ez az apokalipszis, mert már akkor nagyon komolyan kezdték üldözni a keresztényeket. Nem tudjuk egészen pontosan, ki volt a császár, Domicianusra gondolnak, és vagy Albea császára, aki már ekkor komolyan üldözte a hívőket, és Jánosnak talán ezért adatott ez a kijelentés, hogy megvigasztalja a keresztényeket, akiket ekkor, mondom, már nagyon komolyan bántottak és meggyilkoltak a hitükért. Ma a világban újra van keresztényüldözés. Ha látjuk a televízióban a híreket, látjuk, hogy a muzulmánok üldözik a keresztényeket, meggyilkolják őket. De nem csak ilyen üldözések vannak, ezek a legsúlyosabbak, amikor valaki az életével fizet a hitéért, hanem ma itt is, a mi életünkben is lehetnek olyan körülmények, amelyek üldözik, bántják életünket. Vagy ember, vagy betegség, vagy valami más szorongattatás. Nekünk is szól ez a könyv, hogy mi is erőt vegyünk ebből, erőt merítsünk, hogy Isten vajon mit küld a mi megerősítésünkre nehéz körülményeink közepette. Nézzük meg! Eljött a bárány, és eljött a bárány mennyegzője, és felkészült az ő mennyasszonya. Ez a itt szeretnék először megvizsgálni. Tehát eljött a bárány menyegzője, és felkészült az ő mennyasszonya. Majd aztán később rátérünk, hogy ez okozza az örömöt a mennyben, és itt a földön is. Most János bepillant a jövőbe, hogy a mennyben, az örökkévalóságban is ez a legnagyobb öröm, hogy eljött a bárány menyegzője, és az ő mennyasszonya felkészítetett. Illetve felkészült, itt így írja a Jelenések könyve. Már szót ejtettünk arról, hogy ki a bárány. A bárány Jézus. Keresztelő János, amikor meglátja Jézust, hogy jön ő hozzá megkeresztelkedni, alávetni magát a bűnösöknek a szertartásának, jó lehet Jézus nem volt bűnös, akkor János azt mondja, íme az Isten báránya, aki elveszi a világ bűneit. Ezzel arra is utal, hogy Jézusnak nem lenne szüksége megkeresztelkedésre, amit el is mond neki. Te jössz én hozzám, hát nekem kellene hozzád mennem. Jézus akkor azt mondja, hogy engedd, hogy betöltsünk mindent, ami az emberre vonatkozik, és beáll a bűnösök sorába, hogy felvegye a keresztséget, a megtisztulásnak a jelképét. De nem csak János nevezi báránynak Jézus, hanem később Pál apostol is azt mondja, hogy Jézus a mi húsvéti bárányunk, aki feláldoztatott értünk. És ezzel arra gondolt, hogy a húsvétkor feláldozott bárány az mindig azt hirdette, hogy Isten kiszabadította a népét Egyiptomból, és erről meg kell emlékezni, hogy Isten a szabadító Isten, egy bárányt ad helyettünk, egy áldozati, ártatlan bárányt, aki az ő halálával, az ő megölésével elveszi a bűnöket. Azoknak az embereknek a bűnét, akik a bárányt odavitték, hogy a pap áldozza fel a saját bűneikért. Pál apostol azt mondja, nekünk már nem kell bárány, a mi bárányunk Jézus Krisztus. Nem kell megismételni az áldozatokat, mert Jézus elvette, mint bárány. Megáldoztatott az oltáron, a Golgotán, értünk vérével fizetett, és mi bűneinktől szabadok lehetünk, és azok következményeitől is. Jézus a bárány, és itt eljött a bárány menyegzője. És ki a mennyasszony? Mert a mennyasszony pedig már felkészült. A mennyasszonyról is tudjuk az Új Szövetségben, de már az Ószövetségben is, hogy a mennyasszony azokat jelenti, akik elfogadják Istennek a megkérését. Mint hogy így van ez a földi életben is, hogyha valakit, egy lányt megkér egy fiú, akkor a fiú a vőlegényé válik akkor, hogyha a leány elfogadja a megkérést, és így mennyasszony és vőlegény lesznek. Sajnos ma már ez nem így van. Ma már ez is összezavarodott, meg összezavarták az emberek, meg a világ. Ma ennek sincs egy ilyen egyenes, tiszta útja, módja. Ma mindenki lázadozik ezen, idejét múltnak tartják ócska intézménynek a jegyességet, a házasságot, és mindenki megkerüli ezt, ahogy tudja, aztán lesz ebből a sok baj. De itt még azt írja János, hogy Isten eredeti rendje, terve szerint alakulnak a dolgok, a bárány Jézus, a mennyasszony pedig az, aki igent mond. Vagyis a mennyasszony én vagyok, és te vagy a gyülekezet. Így emlékezik meg az Új Szövetség arról, hogy a gyülekezet a Jézusnak, a báránynak, mint vőlegénynek igent mondó ember, az lesz a mennyasszony. Az Úr Jézus maga mond egy példázatot, amikor a tanítványait tanítja arról, hogy majd eljön a Isten számadásának az ideje, és akkor 10 mennyasszony, 10 szűz, még akkor ez is érvényes volt, ez a megnevezés a Jézus idejében. Várják a vőlegény, de őt elalszik, 5 ébren marad, és akik ébren maradnak, azoknak van olajuk, akik elalszanak, azok azért alszanak el, mert már kifogyott az olajuk, és nem is gondoltak arra, hogy ilyen hosszan kell majd kitartaniuk. De jön a vőlegény, és azok, akiknek van olajuk, akik még éberebbek voltak, azok felserkennek, és az olajos edényükkel, amiből megtöltötték újra a lámpásukat, a vőlegény elé mennek boldogan, beteljesednek vele, találkoznak vele, megszületik a frigy, de a balga, bolond szüzek azok nem találkozhatnak a vőlegénye, mert bár akarnának, de azt mondja nekik a vőlegény, hogy nem. Nem lehet. Már bezárták az ajtót. Ők azok, akik a mennyasszonyok, akik találkozhatnak a vőlegénnyel. Ezek a szüzek egyébként, bocsánat, nem a mennyasszonyok voltak, mert nem azt jelentett, hogy 5 mennyasszony volt, hanem ők voltak azok, akik felkészítették a mennyasszonyt, illetve a vőlegény találkozását. De Jézus ebben a példázatban azt mondja, hogy nekünk mind magunknak ilyeneknek kell lenni, akik éberek vagyunk, felkészülünk arra, hogy találkozzunk Jézussal, illetve másokat is felkészítsünk arra, hogy találkozzanak. És akkor most lépjünk át erre a szóra, hogy felkészült a mennyasszony. Tehát János a barlangban, ott Pátmos szigetén, amikor elmérkedik, és Isten valahogy ezt értésére adja, ezt látja, hogy a mennyasszony felkészült. A vőlegény, a bárány, a mennyasszony sem alábbvaló, mert ő is szép, őt választotta a vőlegény, és fel is készült. Miért fontos ez? János így látja, hogy fel van készülve a mennyasszony. Egyszer valaki elmondta már, egy édesapa, hogy a lánya mennyasszony volt, és várta a vőlegényét otthon, és a tükör előtt várta, hát hol máshol várná egy mennyasszony a vőlegényt. Tükör előtt szépítkezett, voltak az arcán pattanások, illetve nem csak pattanások, nem is tudom, hogy hogyan volt, de hogy készítette magát, nem akarom a mennyasszonyt így bántani, pattanások voltak rajta, bár erről senki nem tehet. Mindegy, készítette magát, és akkor a férfi, az apa, aki látta a leányát, mint mennyasszonyt, hogy hogy készülik, arra gondolt arra az igére, hogy milyen jó Uram, hogy te azt ígérted, hogy amikor eljössz, akkor rajtam nem lesz semmi szeplő és semmi pattanás. És ennek örült ez az apa, a hívő apa, hogy ahogy a lánya készül a földi vőlegényével való kapcsolatra, találkozás, és szép akar lenni, felkészült akar lenni, úgy nekünk, hívő embereknek is, így kell valahogy élnünk, hogy be kell állni a tükörbe. A tükör a Biblia lelkünk számára, amiben meglátjuk, hogy hol van még rajtunk szeplő vagy pattanás, és azt igyekeznünk kell hát eltüntetni. Talán az augusztus 20-ai, amit most nem 20-án tartottunk, hanem hamarabb, nyíregyházi napokon hallottam ezt a gondolatot, és nagyon megfogott, megmaradt bennem, hogy ne tekintsük az életünket, a hívő életünket sem, meg egyébként az életünket sem lezártnak, befejezetnek, mert nagyon sok ember, hívő ember, vagy nem hívő ember is, azzal csapja be magát, és azzal keseríti el önmagát, hogy már nem történhet semmi jó, már nem várhatok, már nem számíthatok jóra, jobbra, javulást az életembe, én már csak ilyen leszek, vagy még rosszabb. És úgy megragadott ez a gondolat, hogy vajon az én életemben érvényes ez, hogy vágyok-e arra, hogy történjen velem valami jó, kapjak áldást, valami történjen, ami az életemet megváltoztatja, megtisztít engem, ha már a szépítkezésről volt az előbb szó, azoktól, amelyek elcsúnyítják az életemet, mert hogy sok embernek ez jelent csalódás, hogy úgy gondolja, hogy na hát, kicsit köznapi nyelvre fordítva, na már nekem annyi, nekem már végen, nincs végünk, nekünk nem annyi. Nekünk készülni kell, míg meg nem jelenik a vőlegény, a bárány, a Jézus. Addig készülünk. Hamarabb nem szabad letenni a fésüt, amíg meg nem jelenik Jézus. Mert akkor akar majd látni. Most is lát, de nem most találkozik velem, velünk. Most is lát, de azt akar, hogy arra napra készüljünk el. És lehet, hogy már sok mindenbe haladtunk, de amiben még nem, abban még folytassuk, és akarjunk egyre szebbek lenni. Nem hiszem, hogy van olyan, aki arra vágyik, hogy na most már egyre jobban öregedjek, csúnyuljak. Nem, senki nem. Bár természetesnek vesszük, vagy elfogadjuk életünkkel járó változásokat, de mindenki azért igyekszik megőrizni, amit lehet, ameddig lehet. Hát így a lelkünk és a lelki életünk számára is ez érvényes. Mibe öltözött fel a mennyasszony? Mi az a felkészülés? A tiszta, fényes gyolcs. Nem valami nagy, bár fényes szót ír itt, de mégis utána azt mondja, hogy tiszta gyolcs ez. Fényes, szép, előkelő, méltó, talán így mondhatnánk. De egyszerű tiszta gyolcs. Utána hozzáteszi János, hogy ő úgy érzékelte a látomásból, hogy ez a tiszta fehér ruha, ez egyszerűen az igazságos cselekedeteket jelentik. Egyébként ez a Bibliában már máshol is van, hogy a fehér, a tiszta ruha, az csak egy jelkép. Most senki nincs itt fehérbe, rajtam fehér ing van. Talán ezt akarja kifejezni a mi lelkészi ruhánk a fehér ebben, hogy Isten igéjének tiszta megértése, átadása, de nem kötelező a fehér ruha. Mert nem is a külső számít, hanem az, hogy a fehér ruha azt jelenti, hogy valaki úgy él, szentül, ahogyan ezt Isten tőle megkívánja, és ahogy ezt ő teljesíti. Egyszerű, tiszta élet. Ezt látja János. Ilyen a mennyasszony, így készült fel. Nem drága ruha, nem sok cicoma. Egyszer hallottam, hogy valaki így minősítette a lányát, egy apa, hogy mindig csak a cicoma, nincs cicoma olyan nagy, csak fehér, tiszta, gyors. A szentek igazságos cselekedetei. Sokszor fölmerül az a kérdés bennünk, hogy mit jelent hívő embernek lenni, mit jelent ez a fehér, tiszta, gyors, hát hogyan lát engem Isten, tehát mikor vagyok fehérbe? Én azt írtam ide magamnak, hogy két helyről tudjuk meg, hogy hogyan kell élnünk. Az egyik az, ha olvassuk a Bibliát, és abban a rossz példákat elkerüljük, mert van benne rossz példa is, az azért került bele a Bibliába, hogy na ne úgy tegyük, amit teszünk. És a jó példákat pedig megvalósítjuk. És ha már a szentek igazságos cselekedeteiről van szó, akkor olvassuk a szentek cselekedeteit. Tehát melyek a szentek cselekedetei? Hát egyrésztről, ahogy mondtam, a Biblia, amiben minden benne van. Aki olvassa folyamatosan, rendszeresen, az az élet minden kérdésére ott választ talál. Van mondjuk egy-két olyan nagyon szélsőséges dolog, amire a Biblia nem utal konkrétan, de azt is ki lehet olvasni, ahogy szokták mondani, ha valaki a sorok között tud olvasni. Ha konkrétan nincs megírva valami, akkor aki olvassa a Bibliát és befogadja, ha konkrétan nem találja meg azt ott, de meg fogja találni a Biblia egészében. Mit? Hogy hogyan tud felkészülni a Jézussal való találkozásra. És a szentek életét olvasni azt jelenti, hogy olvassunk hívő emberek életét, életrajzot. Mindent, amiből példát vehetünk, mert én azt tapasztalom, hogy nagyon sok olyan félreértés abból származik, vagy tudatlanság, bár senkit nem akarok megsérteni ezzel, hogy tudatlanságot említek, de nagyon sok ilyen származik abból, hogy nem ismerjük a bibliai elődeinket, akik a Bibliában irattak meg, és nem ismerjük a modern szenteket, hogy hogy viselkedtek emberek, és hogy viselkednek ma. És ezért tévedünk, vagy ezért követünk el olyan dolgokat, amelyeket nem kellene, ha tudnánk. Talán említettem, kicsit furcsa volt nekem, amikor egyszer egy vidéki gyülekezetet meglátogattam, és nem voltak otthon. És akkor mondtam, hogy hát nem voltatok itthon. Azt mondták, ők nem tudták, hogy vasárnap van az Isten tisztelet. Ez is azért van, mert egy másik egyházhoz is járnak, vagy egy harmadikhoz is, és az egyik helyen szombaton van, a másik helyen vasárnap. Lehet szombaton is. Minden nap lehet Istené, és legyen is. De az Isten tisztelet napja a keresztény világ 90%-ában vasárnap van, az Úr napján, amikor föltámad Jézus a halálból. A vannak, akik vitatják, ugye vannak a szombatisták, a testvérek, akik vitatják ezt, és azt mondják, hogy nem, meg kell tartani a régi napot, a szombatot. Ezt is lehet. De én meglepődtem azon, hogy vannak, akik 20 éve már hallgatják az igét, vagy olvassák, és még nem jutottak el arra, hogy vasárnap otthon kell lennünk, ha kezdődik az Isten tisztelet, vagy el kell mennünk. Lehetőleg ne végezzünk munkát, csak a legszükségesebb feladatokat végezzük el, de legyen a vasárnap az ige napja, az elmélkedés napja, a mások meglátogatásának a napja, a jó cselekedetek napja, a feltöltődés napja. Hétfőn aztán ráérünk fizikai munkát végezni, meg egész szombatig megint, vagy péntekig. Tehát olvassunk, mert onnan tudjuk meg a Bibliából és a szentek történetéből, hogy melyek azok az igazságos cselekedetek, hogy mit kell nekünk cselekedni. És akkor térjünk vissza az elejére az igének. Amikor János látja a látomását, azt mondja, hogy halleluja, nagy sokaság kiáltja ezt, mintha mennydörögne az ég, mintha sok-sok vízesés hullana alá a magasból, olyan az a sok embernek, akik már bent vannak az örökké valóságban, vagy bent leszünk majd mi is az örökké valóságban, olyan a hangjuk, akik ezt kiáltják. Örüljünk, újjogjunk, dicsőítsük őt, mert eljött a mennyegző ideje. Lehet, hogy ezzel kellett volna kezdenem, de most akkor ide érkezünk el, hogy ennek örülnek a mennyben. Ez okoz majd ott nagy örömöt, és már most is okoz. De itt a Földön is ez kell, hogy örömöt jelentsen, hogyha te találkozol Jézussal, mint mennyasszony, ő a vőlegény, te felkészülsz, és találkoztok, és beteljesedik a régen várt találkozás. Az áldásban és az örömben, amit ez jelent, ez a találkozás. Nekem ez a kérdés volt előttem, amikor készültem az igére, hogy vajon ezért van esetleg, hogy sokszor hiányzik az életemből, életünkből az öröm. Ezért nem tudunk hallelujját mondani Istenünknek, ezért nem tudjuk dicsőíteni őt, mert nincs miért. Mert azt mondjuk, hogy nincs miért. Hát csak a gondokat látjuk, a bajokat látjuk, a próbákat látjuk. Hát mi okunk lenne erre? De van okunk. Mert azt mondja János, a bárány és a bárány, aki a vőlegény és a mennyasszony, a hívők találkozása. Nagy öröm a mennyben. Akkor, ha ott öröm, akkor itt is az. Akkor lehet, hogy ezért olyan szürkék a hétköznapok, ezért vagyunk hívők is olyan kásásak, valaki egyszer így mondta. Kásásak a hívők, mint a dinnye már most. Mert csak a földiekkel törődünk, mert csak a gondokat látjuk, a bajokat látjuk, és keveset találkozunk Jézussal, vagy nem fordítunk elég időt a felkészülésre, hogy ékesek legyünk, mint mennyasszonyok, hanem azt mondjuk, hogy jó, úgy, ahogy vagyunk. Olyan kócosan, olyan slendriánul. Úgy állunk Jézus elé, és ő nem tud bennünk gyönyörködni. Talán ezért nincs újjongás a mennyben, talán ezért nincs újjongás a földön, mert az emberek is ezt látják, hogy hát ez nem igazi mennyasszony, ez a hívő. Ez nem szép, nem kívánatos. Ez nincs Isten dicsőségére. Még két rövid gondolat, amit elhangzik, hangozzon el még. Boldogok a hivatalosak. Írd meg, mondja neki az angyal, akitől János veszi az üzenetet. Kicsit elgondolkoztam, hogy ha a gyülekezet a mennyasszony, akkor kik a hivatalosak? Talán ez egy olyan, amit János látott, hogy nem kell rajta gondolkodnunk. Én most pillanatnyilag nem értem. Talán azt értem meg belőle, hogy az a ház, ahol meg vagyunk hívva, már most itt a Földön, meg majd az örökké valóságban, ott mi vagyunk a mennyasszony is, de mi vagyunk a gyülekezet is. Azok, akik ott az asztalnál helyet foglalnak. Vagy azt jelenti ez, amit itt János lát, hogy lesznek olyanok, akik gyülekezetbe valahogy nem jutnak el, mert nincs gyülekezet a közelükbe. Mert meghalnak idő előtt, mielőtt a gyülekezetbe léphetnének, vagy olyan próbák vannak az életükbe, hogy nem tudnak annyira, úgymond az ilyen látható gyülekezetbe járni, de a láthatatlan gyülekezetbe ott vannak, és akkor ők lesznek a vendégek. Persze ők is mennyasszonyok, nem értem, megmondom ezt őszintén. De lehet, hogy János csak, mint egy látomásban, ő se érti, hogy igazából mi történik. Olyan az, mint talán a példázatai az Úr Jézusnak, hogy olyan érthetetlennek tűnik, de az a lényeget mindig megértjük belőle. És talán itt is ez a lényeg, hogy abban a házban mindenki ott lehet. Vagy mint mennyasszony, vagy mint meghívott vendég, mindegy, csak legyél ott. De persze a gyülekezet, a mennyasszony is, és ő áll legközelebb a vőlegényhez, de mások is ott lesznek. Talán akikről nem gondoljuk, ők is ott lesznek. Akikről esetleg úgy gondolkodtunk, hogy ők nem jöttek az Isten tiszteletekre, nem tagozódtak be az egyházba, nem vállalták az egyháznak a jelenlétükkel, a teherbírásukkal, de azért támogatták a Isten ügyét. Volt hitük, csak nem merték megvallani, de ők is ott lesznek. Ők a hivatalosak, akiket meghívott még Jézus, akik nem mennyasszony, de mégis ott lesznek. Ezt nem tudjuk. Fő az, hogy mi mondjunk igent, és mondjuk el, minél, és hívjunk el minél több embert erre a vacsorára. És még egy figyelmeztetés, mert van még egy figyelmeztetés ebben az igében, amikor János látja az angyal által ezt, vagy az angyal magyarázata segítségével, akkor leborul előtte, mire figyelmeztet az angyal, hogy ne tedd, mert én csak egy szolga vagyok. Ez nekünk is legyen egy figyelmeztetés, hogy hajlamosak vagyunk sokszor emberekben bízni, emberekről sokat képzelni, imádni embereket, még erre is hajlamosak vagyunk. Nemrégen beleolvastam egy kis könyvbe, amiben azt olvastam, hogy a szerző, vagy akiről szól a könyv, azt mondja, hogy soha ne engedjétek, hogy embereket imádjatok, mert nagy csalódások vannak belőle. Akármilyen is az az ember, mindig tudjátok róla, hogy csak egy eszköze Istennek. Mindig azt imádjátok, akit hirdet. És talán ekkor ezen, és itt azt mondja János, hogy ez Jézus Krisztus, mert a Jézus Krisztustól való bizonyságtétel, az az igazi, azt mondja, hogy azoknak a társai vagyok, akikben megvan a Jézus bizonyságtétele, és Jézust imád. Tehát elhárít magától ez minden emberi közeledést ilyen módon, amely leborulással jár. Azt mondta, ne tedd, csak szolgatársad vagyok. És amit az előbb mondtam, fordítsunk egyet rajta, és mondjuk el azt is, hogy sokszor az veti vissza a hívőket, hogy valakiben csalódnak. Lehet, hogy ennek az az előzmény, hogy valakiben nagyon bíztak és istenítették, és azt mondja itt János, ne törődj az emberekkel, azok csak szolgatársak. Ne nézz az emberek személyére. Arra néz, amit mondanak. Ha Jézusról tesznek bizonyságot, arra néz. Azt fogad be, mert az a prófétálás. A többi az csak emberi beszéd. Ne csalódj azért Jézusban, mert emberekben csalódsz. Ő nem azonos az emberekkel. Bizony, hogy figyelmeztetés ez ma is, nekem is, nekünk is. Hogy ne is bízzunk emberekbe, de ha csalódunk bennük esetleg, akkor ne csalódjunk Jézus Krisztusban. Én többször szoktam mondani, ha így arra hivatkoznak, hogy ez a hívő, vagy az az egyház tökéletlen, hogy akkor nem is érdemes Jézust követni, akkor mindig szoktam mondani, hogy de, attól még érdemes. Egyszerű, talán gyarló példa ez, hogyha elmegyek egy autószerelőhöz, akkor nem mindig tudok olyan autószerelőt keresni, vagy találni, aki imádkozik reggel, mielőtt hozzákezd a munkájához. Még néha olyan autószerelők is vannak, akik még káromkodnak is néha. De attól még az autómat meg kell javítatni. Legszívesebben olyan autószerelőhöz vinném, akiről tudnám, hogy nem káromkodva, átkozódva csinálja az autómat, de ha nem tudom megtenni, akkor is az a fontos, hogy az autóm kész legyen, és el tudjak vele menni oda, ahova akarok. Azért, mert egy autószerelő rossz emberileg, attól még lehet, hogy szakmailag jó. Talán egy gyarló példa ez, de segít egy kicsit megérteni azt, hogy azért, mert emberek gyarlók, azért még Jézus nem az. Azért, mert emberekbe csalódok, azért még Istentől ne forduljak el, hanem bánjam ezt meg, hogy ez az én hibám, hogy emberre néztem, és embert kerestem. Második dicséret, a dicséretünk között az, hogy Jézus az út, az igazság, ő és élet, őt kerest. Tehát nem embereket keresünk, hanem Jézust, aki út, igazság és élet. És aki őt keresi, az nem fog benne sohasem csalódni. Emberekben lehet, ő benne sohasem. És így ér véget ez a látomás, amit János lát. És valószínű, nem valószínű, hanem ezt a levelet aztán elküldték sok helyre. Sokan olvasták, egymásnak tovább mondták, továbbadták, és sok ember kapott ebből erőt és kitartást, amit János látott. Mi is vegyünk ebből erőt a nehézségeink között. Most talán nem üldöznek bennünket, de az az idő is eljöhet, és el fog jönni az utolsó időkben, amikor aki Jézustól bizonyságot azt üldözni fogják. De most még itt nem jött el ez az idő, de nehézségeink között legyen erőnk, az a látomás, amit itt János lát. Öröm van a mennyben. Újongás és dicsőítés van a mennyben, azért, mert látja János, hogy Jézus és az övéi találkoznak. Adjon nekünk örömöt, erőt, kitartást a nehézségeink között az, hogy Jézussal találkoztunk és találkozhatunk napról napra. Nézzünk ő rá, ne emberekre nézzünk. Készüljünk fel naponta, ékesítsük magunkat, mint mennyasszonyok, míg el nem jön az a nap. Törődjünk többet a lelkünkkel, törődjünk többet a lelki szépségünkkel, és akkor a nehézségek elhalványulnak. Megerősödünk, megszépülünk, és öröm lesz a mennyben, és nem csak a mennyben, hanem emberek, ha látják életünket, örülni fognak neki. Olyan sok a szomorú ember abban a világban, a mi hitünk legyen számukra is. Bizonyságtétel és áldás. Adjon Isten ehhez nekünk erőt. Amen. Amen.